Jól hallgasd meg, néked szólnak a harangok.
6 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió hírösszefoglalóját a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai alapján 2024. októberében csaknem 4 millió 700 ezeren dolgoztak, vagyis több mint egy éve tartósan magas szinten 4 millió 700 ezer körül mozog a foglalkoztatottak száma. Az októberben látott minimális csökkenés abból adódik, hogy tavaly ősszel a foglalkoztatottak száma történelmi mértékben kiemelkedő szinten állt, kommentálta a legfrissebb munkaerőpiaci adatokat közleményében Comba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. Az államtitkár hangsúlyozta, a kormány teljesítette a 21 intézkedésből álló új gazdaságpolitikai akcióterv első pontját, a munkavállalói és munkáltatói érdekképviseletek között történelmi jelentőségű 3 éves bérmegállapodás jött létre. Ennek eredményeként a minimálbér 2025-ben 9%-kal 290.800 forintra, 2026-ban 13%-kal 328.600 forintra, 2027-re 14%-kal 374.600 forintra emelkedett, ezzel megalapozva a 4-szeres növekedést 2010-hez képest, hangsúlyozta az államtitkár. Orbán Viktor miniszterelnök Varga Mihály pénzügyminisztert jelölte a Magyar Nemzeti Bank új elnökének. Varga Mihály a jelöltséget elfogadta, jelentette be a miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában. Orbán Viktor hozzátette, a jelölésről szóló javaslatot a parlament elé terjesztette. Varga Mihály Magyarország legtapasztaltabb gazdaságpolitikusa és közgazdásza, méltatta Orbán Viktor a pénzügyminisztert, és azt mondta, január 1-től kétség kívül egy más gazdaságirányítási rendszerben fogunk majd dolgozni. Ennek a részleteiről kellő időben, decemberben beszél majd, tette hozzá a miniszterelnök. Meghatározták az európai gáztárolók jövő évi feltöltési célértékeit, közölte az Energiaügyi Minisztérium közleményében. Az Európai Bizottság a tagállamok közreműködésében rögzítette a 2025-ös töltöttségi célokat a földgáz ellátás biztonsága érdekében. Az ukrán gáztranzit körüli bizonytalanságok miatt a téli és tavaszi célértékek Magyarország esetében is magasabbak az eddigieknél. A jövőre elsőként februárban teljesítendő elvárás 59%, a harmadik legnagyobb a tagállamok között. A szaktárca hangsúlyozza, hazánk idén minden esetben az elvártnál korábban érte el az uniós rendelkezésben megszabott feltöltési szinteket. A rezsicsökkentésnek köszönhetően a magyar családok Európában a legolcsóbban tarthatják melegen otthonaikat a fűtési szezonban, áll a tárca közleményében. 6 milliárd forint európai uniós és hazai forrásból indít ösztöndíj programot a kormány a kisgyermeknevelő képzésekben résztvevők számára, jelentette be a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára Egerben. Kon Zsófia elmondta, az új típusú ösztöndíj igénylésére a kormány a Magyar Államkincstáron keresztül biztosít lehetőséget az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz részeként. A vissza nem térítendő támogatás a vidéki településeken élő kisgyermekgondozó nevelő technikumi képzésben aktív tanulói, vagy csecsemő és kisgyermeknevelő alapképzésben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezők számára lesz elérhető december 2-től a Magyar Államkincstár honlapján. A legfeljebb 20 hónapra szóló ösztöndíj összege technikumi képzésben havi nettó 59 ezer, míg felsőoktatási alapképzésben 125 ezer forint lesz, tette hozzá Kon Zsófia. A Magyar Bankszövetség aggodalmát fejezte ki a kormány november 28-án bejelentett a bankokat sújtó intézkedései miatt, amelyek véleményük szerint rontják Magyarország nemzetközi versenyképességét. A közleményben kiemelték, a részben előzetes egyeztetések nélkül közölt újabb 10 milliárdos terheket jelentő lépések gyengítik a gazdasági kormányzat és a bankszektor közötti természetes stratégiai partnerséget, és aláássák a piaci bizalmat is. Nehezményezték, hogy bár az extra profit adót a kormány korábbi vállalása alapján már ki kellene vezetni jövőre, a hagyományos adók és a bankadó mellett kirót extra adó mértéke 2025-ben nem csak hogy megmarad, de még 10 milliárdokkal emelkedik is. A lakossági kamatstop hatályát 6-szor hosszabbították meg, noha az intézkedés szembe megy a tudatos és felelős fogyasztói magatartás kívánalmával, fogalmaz a közlemény hozzátéve, a Magyar Bankszövetség továbbra is elkötelezett a stabil és kiszámítható gazdasági környezet mellett, ami a nemzetközi versenyképesség elengedhetetlen feltétele. Ennek erősítése érdekében kész együttműködni a kormánnyal az érdemi és fenntartható megoldások kidolgozásában, olvasható a Bankszövetség közleményében. A református nőszövetségek kezdeményezésére 2006 óta minden december első vasárnapján tartják a Kárpát-medencei imanapot. A közösségépítő kezdeményezés idén is folytatódik december 1-én. Az ünnepi liturgiát, az istentiszteleti anyagot minden évben egy-egy nőszövetség állítja össze. Idén a Szlovákiai Keresztény Református Nők Egyesülete volt érte a felelős. A Tiszántúli Református Egyházkerület nőszövetsége őszi konferenciája, amit nemrég rendeztek Berekfürdőn, egyben az imanap előkészítő alkalma is volt. Itt vendégül látták a felvidéki szervezet képviselőit. Erről beszélt rádiónknak Ceglédi Mária, a Tiszántúli Református Egyházkerület nőszövetségének elnöke.
A őszi konferencia, ez általában már a Kárpát-medencei imanapi előkészítő konferencia is. Hívjuk ugye a Tiszántúli Egyházkerületből a nőszövetségeket, de még szoktuk hívni a többi egyházkerület képviselőit is, a Királyhágó melléki egyházkerületből is voltak vendégeink. Mivel a Kárpát-medencei imanapi anyagot, a liturgiát az idén a felvidéki Magyar Református Nőszövetség készíti, így őket is meghívtuk. Itt volt velünk a Szlovákiai Református Keresztény Nő Egyesületnek az elnöke, Györki Szilvia, lelkipásztor, és jött vele Nagy Zsuzsanna, aki pedig az Ungi Egyházmegyének a nőszövetségi elnöke. A felvidéki nőszövetségnek a bemutatkozása, érdekes előadása, felvidéki magyar személyiségekről, 10 ilyen híres személyiségről volt előadás. A másik előadás, Magyar Kincseink a Felvidéken címen, volt szó népművészetről, viselkedésről, letekről, tradíciókról, mivel a felvidéki református nőszövetség állította össze a Kárpát-medencei imanapi liturgiát, ami december első vasárnapján van minden évben, ezért a liturgiai füzetnek és a liturgiának a bemutatása következett. Ezt végig szoktuk mindig venni, és akkor a nőszövetségek már tudják, hogy hogyan kell ezt végig csinálni, ezt a liturgiát.
Az ENSZ 1992-es döntése nyomán december 3-a a fogyatékossággal élő emberek világnapja. A Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség fenntartásában működő Immanuel otthon és iskola már több mint 2 évtizede a vasárnapi nagytemplomi istentisztelet keretében emlékezik meg erről. Most hétvégén énekes szolgálattal is fellépnek a 10 órás alkalmon az intézmény halmozottan fogyatékos gyerekei fiataljai. Szeretnék megmutatni magukat, ezt mondta rádiónknak Juhász Zsófia, az Immanuel otthon és iskola vezetője.
Nagyon sokszínű intézmény vagyunk, tehát van iskolai oktatásunk, szociális ellátásunk, rehabilitációnk, most már bentlakásos támogatott lakhatásunk is. A Kishegyessy úton ugye az iskolai tanulóinkkal, 76 iskolás tanulónkkal, a Pacsirta utcai épületünkben 56 felnőtt fiatallal és 8 lakunk van a támogatott lakhatásban minden évben, vagy 20. éve, hogy egy kicsit megmutassuk, nem csak ilyenkor, de ilyenkor célzottan is láthatóvá tegyük a fogyatékos embereket. A többségi társadalom számára ezt mi mindig úgy szoktuk megtenni, hogy a legközelebbi vasárnapon a nagy templomban, nagy templomi istentiszteleten jelen vagyunk, sőt nem csak jelen vagyunk, hanem aktívan vagyunk jelen. Az istentiszteleti liturgiába is részt vesznek a fogyatékos gyermekek vagy fiatalok, néha szülők is, igeolvasásban, imádságban, illetve most énekelni is fogunk. Szóval egy kicsit úgy szeretnénk transzparensebben jelen lenni, minden évben mi ott vagyunk, és már önmagában azzal, hogy ott vagyunk. illetve ilyenkor azért mindig a fenntartónk nagy templomi egyházközség lelkipásztorai is azért hangsúlyozzák azt a gyülekezeti résztvevők számára. Azt gondolom, hogy mindenki számára kell tudni, hogy élnek körülöttünk fogyatékos emberek, és nem kell megijedni ettől, hanem ezzel meg kell tanulnunk együtt élni, és ennek sok előnye van mindannyiunk számára, hogyha ez valódi együttélés lesz velük, és van helyük valóban a mi közösségeinkben, van helyük a gyülekezeteinkben és egyéb kisebb közösségeinkben.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.
Metréből kilép, szétterül, mint ős lábvidék. Ó, szakad a gyenge gát, az erdő népe költözik tovább.
Vízben álló fák hallgatják a szél jóslatát, hogy ó, levonul majd az ár. Jó sokáig nem jön vissza már.
De jaj, mire újra épül a gát,
erdő népe talál más hazát. Más hazát.
S a vízben ázó fák mozdulatlan vár, várnak csodát, hogy ó, levonul majd az ár. Jó sokáig nem jön vissza már. S én dudorászok tovább, szép jövőre várva, mint a fák. Nézd a fát!
Ő a nem mozduló, az itt maradó, a szívós állandó. Reményt adó, ő a ragaszkodó, földbe kapaszkodó, az állandó. S az elköltözők, a fészek hagyók majd elsiratják. Az erdőt, ahol madár már nem dalol, csak csend van, víz és fár. Az állandó, s az elköltözők, a fészek hagyók majd elsiratják. Az erdőt, ahol madár már nem dalol, csak csend van, víz és fák.
Víz és fák.
Thank you.
hazák.
Víz és fák,
Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm az Európa Rádió minden kedves hallgatóját december 1-én vasárnap, a mikrofonnál Huszár Katát hallják. Ebben az órában először a Nem csak kenyérrel él az ember című rovatunkat hallhatják, majd 7:30-kor rövid hírekkel jelentkezünk. 3:45 tájékán pedig Máté Tóth András valláskutatóval, az MTA doktorával hallhatnak egy beszélgetést. A közelmúltban jelent meg az Irgalom kultúrája című könyve, ennek apropóján beszélget majd vele Hegedűs Márk. Kedves hallgatóink, tartsanak velünk!
csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
Áldás, békesség! Bobkó Gyula vagyok, a Sajóhíd végé berzéki gyülekezetek lelkipásztora. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, ami Urunk Istenünk írott ígéjét, amiképpen olvasom, Sámuel második könyvéből, az 5. fejezetből, annak első 5 verségből eképpen. Ezután elmentek Dávidhoz Izrael összes törzsei Hebronba, és ezt mondták, nézd, mi a csontod és húsod vagyunk. Azelőtt is, amikor Saul volt a királyunk, te vezetted harcba, és hoztad vissza Izraelt, és ezt mondta neked az Úr, te leszel népemnek, Izraelnek a pásztora, te leszel Izrael fejedelme. Megjelentek tehát Izrael összes vénei a király előtt Hebronba, és Dávid király szövetséget kötött velük Hebronba az Úr színe előtt, ők pedig fölkenték Dávidot Izrael királyává. 30 esztendős volt Dávid, amikor királyá lett, és 40 esztendeig uralkodott. Hebronban Júda királya volt 7 esztendeig és 6 hónapig, Jeruzsálemben pedig 33 esztendeig volt egész Izrael és Júda királya. Kedves testvéreim, hosszú-hosszú varga betűk után a pásztor és a népe egymásra talál, és engedelmességet fogad az Úrnak. Véget ért az engedetlenség és a külön utakon járás ideje. Elmentek Dávidhoz Izrael összes törzsei, és ahogy az írás magyarázatban is olvashattuk, egy kissé a tékozló fiak szégyenkezésével járulnak Dávid elé. Mennyi-mennyi elvesztegetett idő a Dávid ellen és az Isten ellen való lázadásban, ágaskodásban és acsarkodásban. Világok, népek, emberek mennyi időt tudnak elvesztegetni az Isten ellen való ágaskodásban, ágálásban. Aztán meg elcsodálkoznak, hogy áldatlan az élet, hogy áldatlan állapotok uralkodnak. Háborúk és háborúságok, az élet értelmetlensége, annak sötétsége, az a neved, hogy élsz, noha halott vagy érzése uralkodik. Izrael népe megérti Isten akaratát, és rábízza magát végre a pásztorra, akiről azt mondják a nép vezetői, ímé csontod és húsod vagyunk, azaz végre már rádöbbennek, hogy összetartozunk veled. Azt is megvallják, hogy nagyon jól tudják és nagyon jól emlékeznek, hogy míg Dávid vezette a seregeket, addig sikerre vitte őket. Addig kivezette, és vissza is hozta azt. Nem úgy, mint Saul, akinek a csatavesztése, a halála még elevenen él mindenkiben. Nos hát ezt akarja üzenni nekünk az is, hogy amíg Dávid az Úr választottja vezette a népet, áldás volt az életén. Amikor azonban Saul elüldözte Dávidot féltékenységében, Izrael népe életében is áldatlan állapotok kezdtek uralkodni. Mikor a diabolosz, a szétdobáló, a sátán széllyel szaggatja a népeket, az egyházat, a gyülekezeteket, a családokat, érezzük ugyanezt az áldatlanságot. A hiúság, a féltékenység, a rivalizálásnak a kegyetlensége, az elégtétel, a bosszúra lihegés, a háborúskodás, de sokszor megkeseríti a közösségeink életét is. Pedig eljött közénk a pásztor. Eljött a pásztor. Advent idejét éljük újra. Öltöztessük ünneplőbe a lelkünket, mert eljött a pásztoroknak pásztora, a királyok királya, a mi Urunk Jézus Krisztus, hogy megszabadítsa népét hiába való életéből, az áldatlan állapotokból, megszabadítson minket az Isten gyermekeinek a szabadságára, hogy szolgáljuk egymás javát, és a mindenható Istennek dicsőségét, aki megáldja a mi életünket. Az ő gondviselő kegyelme és szeretete által most advent első vasárnapján és egész adventi utunkon egészen a karácsonyig, és azon túl is. Így áldjon meg minket az örökké való Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Mindenható Istenünk, mennyei Atyánk, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Hálát adunk néked, hogy velünk voltál a nyugalom napján, a neked szentelt napom. Megköszönjük, hogy a pásztoroknak pásztora eljött közénk, hogy utat mutasson, hogy a megváltónk legyen, hogy ne éljünk áldatlan életet, áldatlan állapotokat, hanem áldott életünk lehessen. Megköszönjük néked az advent idejét, mint újabb lehetőséget, amikor elindulunk lélekben Betlehem felé, és amikor elcsendesíthetjük lelkünknek sokféle indulatát, amikor bűnbánatot tarthatunk, amikor igyekszünk rád figyelni és ráhangolódni a karácsony üzenetére. Kérünk, légy velünk és kísérj minket advent idején az ünnep felé vezető úton. Légy velünk az elkövetkezendő héten, adj áldást a mi mindennapi dolgainkra, a mi munkáinkra, a mi találkozásainkra, gondolatainkra, szavainkra és a cselekedeteinkre. Így legyen velünk a mi Urunk, Istenünknek jó indulata. Így legyen velünk az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.
Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.
And I will never praise you, oh God.
Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. A kormány a kamatstop meghosszabbításáról döntött, az intézkedés újabb fél évvel 2025. június 30-áig védi tovább a családokat. A kamatstop jelenleg 291 ezer jelzálog hitel esetén nyújt védelmet a kamatterhek drasztikus megemelkedése ellen, jelentette be a Nemzetgazdasági Minisztérium. A közleményben kifejtették, a koronavírus járvány, az elhúzódó háború és az energiaválság miatt a lakosság számára elérhető hitelkamatok a jegybanki alapkamattal együtt drasztikusan megnőttek. Célzott és hatékony kormányzati beavatkozás nélkül családok veszítették volna el otthonukat a megemelkedett törlesztő részletek miatt, fogalmazott Árca közleménye hozzátéve, a kormány ennek elkerülése érdekében 2022. januárjában vezette be a lakossági kamatstopot, amit később kibővített és többször is meghosszabbított annak érdekében, hogy megvédje a családokat a magas hozamkörnyezet negatív hatásaitól. A kamatstop bevezetésétől 2024 végéig terjedő három év alatt 300 milliárd forintos megtakarítást jelent, ennyivel több marad az érintett családok zsebében, olvasható a tárca közleményében. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai alapján 2024. októberében csaknem 4 millió 700 ezeren dolgoztak, vagyis több mint egy éve tartósan magas szinten 4 millió 700 ezer körül mozog a foglalkoztatottak száma. Az októberben látott minimális csökkenés abból adódik, hogy tavaly ősszel a foglalkoztatottak száma történelmi mértékben kiemelkedő szinten állt, kommentálta a legfrissebb munkaerőpiaci adatokat közleményében Comba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. Az államtitkár hangsúlyozta, a kormány teljesítette a 21 intézkedésből álló új gazdaságpolitikai akcióterv első pontját, a munkavállalói és munkáltatói érdekképviseletek között történelmi jelentőségű három éves bérmegállapodás jött létre. Ennek eredményeként a minimálbér 2025-ben 9%-kal 290.800 forintra, 2026-ban 13%-kal 328.600 forintra, 2027-re 14%-kal 374.600 forintra emelkedett, ezzel megalapozva a négyszeres növekedést 2010-hez képest, hangsúlyozta az államtitkár. Meghatározták az európai gáztárolók jövő évi feltöltési célértékeit, közölte az Energiaügyi Minisztérium közleményében. Az Európai Bizottság a tagállamok közreműködésében rögzítette a 2025-ös töltöttségi célokat a földgáz ellátás biztonsága érdekében. Az ukrán gáztranzit körüli bizonytalanságok miatt a téli és tavaszi célértékek Magyarország esetében is magasabbak az eddigieknél. A jövőre elsőként februárban teljesítendő elvárás 59%, a harmadik legnagyobb a tagállamok között. A szaktárca hangsúlyozza, hazánk idén minden esetben az elvártnál korábban érte el az uniós rendelkezésben megszabott feltöltési szinteket. A rezsicsökkentésnek köszönhetően a magyar családok Európában a legolcsóbban tarthatják melegen otthonaikat a fűtési szezonban, áll a tárca közleményében.
Az időjárásról.
Vasárnap a köd nagy része feloszlik kisebb körzetekben, akár tartósabban is megmaradhat, de az ország legnagyobb részén derült napos idő várható. Csapadékra nem kell számítani, a változó irányú szél gyenge mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 8 és 10 fok között várható.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Lehetek nálam. ostobább. Mivel elégedett az, aki méreget, mindenki nem lesz címlaplány. Ne legyek túl hideg, ne legyek túl meleg, mi lehetek, ez nagy talány. Az ego is, mennyi hely kell nekem, ha leülök, hogy lehetnék vidám. Nem vagyok másolat, zúgat a cápolat, az eredeti már nem hiány. Nem vagyok kapható, pláne felfújható, gumibaba velem nem lazsálsz. Nem vagyok túl merev, de nem is túl laza, ami vagyok, olyat nem találsz. Az ego magam is szerettem, ha nem tetszik, üzenem, hogy itt is jobban jártak velem. Azt is megfogadom, hogy ami van, elfogadom, csak az, ami jár nekem, azt akarom.
Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Kedves hallgatóink, az irgalomra lenne a legnagyobb igény, mondja Máté Tóth András valláskutató, az MTA doktora. Irgalom nélkül nem is élhetnénk, hiszen csecsemő korunkban számos ember irgalma tartott minket életben. A kutató szerint a tolerancia nem elég, irgalomra lenne szükség a közép-kelet-európai régió traumáinak mély feldolgozásához. Máté Tóth Andrásnak a közelmúltban jelent meg az Irgalom kultúrája című könyve, ennek apropóján beszélgettünk vele, a riporter Hegedű Márk.
Készült önnel egy interjú a Szegedi Tudományegyetem honlapjára, és innen idéznék egy mondatot. Abban azt mondta az új könyvével kapcsolatban, hogy az irgalom számomra egzisztenciális evidencia. Megtenni az Európa Rádió hallgatóinak, hogy elmondja, hogy ez alatt mit értett?
Szívesen. Örülök, hogy újra ebben a rádióműsorban beszélhetek. Ha azt a szót használjuk, hogy egzisztenciális, vagy legalábbis ahogy én használom, akkor nem annyira a filozófiai kifejezést akarom megidézni, és az amögötti nagy filozófiai iskolákat, hanem inkább azt szeretném kifejezni vele, hogy átfogó. Valami olyan, ami mindenképpen vonatkozik rám is, és talán mindenkire. Ami olyan jelentőség, ami mellett nem lehet elmenni, ami elől nem lehet elhajolni, ahogy Paul Tillich, a nagy protestáns teológus, filozófus a vallásról mondta, hogy az, ami mindenképpen ránk vonatkozik. Tehát ezt szeretném az egzisztenciális szóval kifejezni, és az evidencia az pedig magától értetődőséget jelent, azt jelenti, hogy valami, ami nyilvánvaló, valami, aminek tudatában vagyok, vagy vagyunk, vagy kell lennünk, vagy lehetünk, amire vonatkozóan nem tehetünk fel kérdéseket, annyira jelentős, annyira egyértelmű. Nos tehát az irgalom az egy olyan dimenzió, egy olyan gondolkodási alapállás, olyan kultúra számomra, amiről azt gondolom, meg azt is tapasztalom, hogy az én egész létemet, és azt gondolom, hogy az emberiség vagy a társadalom egész létét megkérdőjelezhetetlen súllyal átfogja és meghatározza. Így értem ezt a mondatot.
De az irgalom ennyire magától értetődő?
Igen. Egy példát hadd mondjak az elméleti megközelítés alátámasztására. Mindannyian azért élünk, azért voltunk képesek életbe maradni, mert az anyukánk, meg a bába, meg az orvos, meg aztán percek múlva, vagy órák múlva mások életben hagytak bennünket. Önmagunktól elpusztultunk volna, pici csecsemő nem képes önálló életre. Vannak 30-40 éves csecsemők is, ahogyan tapasztalom. Mások jóságából, mások gondoskodásából, és én ezt irgalomnak nevezem, megkegyelmeztek nekünk, holott a természet halálra ítélt volna bennünket, mert egyedül életképtelnek voltunk csecsemőként. De ugyanígy, akik házasságban élnek, megtapasztalják, hogy a házastársuk csak azért marad velük, mert képes a megbocsátásra. Mindenki követ el a házasságában kicsi, és hát sajnos nagyobb hibákat is, vétkeket is, és csak azért marad fenn a kapcsolat, mert a másik az hajlandó elnézni a hibáinkat, hajlandó kinyitni a teret annak, hogy a kapcsolatunkba belefér a másiknak a hibája, mint ahogy az én hibám is belefér. Tehát a házasságoknak a tere az az irgalomnak a tere. És hogyha a nagy politikába belemegyünk, a különböző országok, nemzetek, nagy politikai és katonai érdekcsoportok csak azért nem írtják ki egymást, ami tulajdonképpen mindegyiküknek érdekében állna, hiszen a meggazdagodási és a hatalom felhalmozási vágyak azok végtelenek, csak azért nem, mert valami fékezi őket, és egyáltalán nem biztos, hogy csak az fékezi őket, hogy a másik visszaüt, és esetleg nagyobbat tud ütni, hanem az is fékezi őket, hogy belátják, hogy a túlélés a világban csak akkor lehetséges, hogyha képesek vagyunk a fennálló konfliktusokkal kapcsolatban elnézőek lenni, amit hivatalos nyelven úgy hívnak, hogy a konfliktusok diplomáciai úton való kezelése. A diplomácia az ugyanúgy, mint a házasságban, a tereknek a kinyitása és a lehetővé tétele annak, hogy akár azt is, amit a másik hatalmi tömb érdekeink sérelmére követett el, azt is megengedjük, azzal kapcsolatban irgalmat gyakorolunk, és nem nyúlunk azonnal az erőszakhoz, nem nyúlunk azonnal a bosszú állás eszközeihez.
Mindjárt visszatérünk a diplomáciára, de előtte még a család, csecsemő, feleség témakörbe hagyjuk, újra vissza. Az egyik, nem vitatkozni akarok önnel, csak felvetni szempontokat, ami felmerült hallgatókban is, hogy például tehát az, hogy gondoskodunk csecsemőkről, arra mondjuk pszichológusok azt mondanák, hogy ez egy természetes folyamat, mert az egy nagyszemű, pici arcú, aranyos valami, ami úgy vagyunk kódolva, mondhatjuk, hogy Isten úgy teremtett bennünket, hogy arról gondoskodnunk kell. Ez egy ösztönös dolog, és nem az irgalom szólal meg belőlünk, hanem ez az ösztön.
És miért nem nevezhetjük ezt az ösztönt az irgalom ösztönének? Én hajlok arra, hogy ne felejtkezzünk el arról, hogy az ösztönvilágunk az nem csak a bosszú állásra, a partalan kizsákmányolásra képesít bennünket, vagy adott esetben hajt bennünket, akár a bosszúra, a megtorlásra, a vendettára, hanem egyben az elfogadásra, gondoskodásra, felemelésre, az élet lehetővé tételére, az élet fenntartására, erre is. mert ez nagyon alátámasztja inkább az, amit mondok, hogy az irgalom az egzisztenciális evidencia, mert igen, az egzisztenciánkban nem csak a kontrollált, tehát az akaratunk és a gondolkodásunk által kontrollált magatartásunk és a kulturálisan meghatározott magatartásunk tartozik bele, hanem beletartozik az ösztön. Az ösztönrendszerünk is, az ösztönvilágunk is. És nyilván vannak ösztönök, amiket kordába kell tartani. Egyébként kordába kell tartani a gondoskodás ösztönét is, mert ismerjük a kifejezést, a szeretettel való megfojtást. Tehát a gondoskodás is tud túlkapás lenni, tud káros lenni, tud túldimenzionált lenni, ami aztán voltaképpen nem segíti a pici babát se, és a későbbi időszakban a gyermekeinket, hogy aztán ráérezzenek az önálló felelős életízére.
Az irgalom ösztönét mondhatjuk ön szerint, hogy akkor Isten alkotta meg és tette bele az emberbe?
Persze, hogy mondhatjuk, végül is református rádióban nincs vallási cenzúra, tehát mondhatjuk ezt a gondolatot, de komolyra fordítva a szót, ebben a könyvben nagyon szerettem volna úgy fogalmazni, hogy az állításaim megértéséhez, megvitatásához ne legyen szükség vallási meggyőződésre, vagy akár vallási elkötelezettségre. Vagyis szerettem volna úgy beszélni a vallásokról a könyvben, a kereszténységről is, ahogyan a vallástudomány beszél. És a vallástudomány azt veszi tudomásul, hogy igen, az irgalom kultúrájával kapcsolatban, az emberi gondolkodásban nagyon erős a vallási vonal, nagyon erős a vallási ihlet. És ha irgalomról beszélünk, akkor még a nem hívőkben is az asszociáció a vallás fele viszi a témát. Érdekes például, hogy a könyvesboltokban a könyvet a vallás polcra teszik, és nem a társadalomtudomány, vagy nem a filozófia polcra, holott igazából a könyv az nem vallási könyv egyáltalán, hanem igazából, hát mondjuk így, filozófiai vagy társadalomtudományi ihletettségű és igényű könyv.
A családi részt azt megértettem, tanár úr, amit elmondott, de a diplomáciát, hogy oda visszautaljak, ott még nem vagyok maradéktalanul meggyőzve arról, hogy az irgalom kultúrája teljesen átszűni a világunkat. Tehát ha az elmúlt néhány évre gondolunk, sorra pattantak ki olyan háborúk, amik a magyar média érdeklődését is elérték, mert ezektől függetlenül is voltak korábban háborúk, de most csak gondoljunk az orosz-ukránra, illetve Izrael-Hamász gázai övezet. Hol az irgalom ezekben a helyzetekben?
Azt semmiképpen sem akarnám állítani, hogy az irgalom az hézagmentesen, sérülésmentesen uralja a nemzetközi viszonyokat. Ezek az események, ezek a szörnyű események nagyon megriasztanak engem. És azt hiszem, hogy egy bizonyos folyamattal szembeni visszalépésről van szó, valami elkezd, és talán azt is lehet gondolni, hogy elkezd rohamosan összedőlni, amit egyébként a második világháborút követően az irgalom folyamatainak tekinthetünk, és itt nem az én gondolataimra akarok elsősorban támaszkodni, hanem Bibó István gondolataira, aki azt írja az Európai Társadalom Fejlődés Értelme című művében, hogy Európát az jellemzi, hogy a nemzetek, vagy csoportok, vagy törzsek, vagy államok közötti konfliktusokat egyre kevésbé az erőszak, és egyre inkább a diplomácia eszközeivel próbálták kezelni. És az, hogy Európában 1945 után nem volt háború, mondjuk ilyenkor mindig szokták mondani, jó, leszámítva a jugoszláv, poszt-jugoszláv háborúkat, amiket én nem szeretek leszámítani egyáltalán, nagyon kötődöm ehhez a térséghez, és nagyon fájnak az ottani fájdalmak nekem, de mégis azt lehet mondani, hogy itt volt egy hosszú szakasz, aminek egyszer csak vége lett. Európában azzal lett vége, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, ami egy nem csak hogy elfogadhatatlan művelet, hanem egyben egy olyan drámai cezúra az európai társadalomtörténetnek az utóbbi 100 évében, vagy 70 évében, amit igazából fel se lehet fogni. Mert abban a pillanatban, hogyha egy valami evidenciáról, tehát hogy az önálló államok katonai megtámadása az nem fér bele a az európai viszonyokba, az európai együttélés és együttműködésnek a kereteibe, ha ezt egy valahol, egy szereplő fölrúgja, akkor onnantól kezdve meginog ez az evidencia. Onnantól kezdve bármikor azt mondhatjuk, hogy akkor hát induljunk el mondjuk Erdélyért. Mert hogyha ha nem szentek és sérthetetlenek az államhatárok Európában, akkor hát miért ne vennénk elő, nyitnánk újra a Trianonban lezárt aktákat? És természetesen vannak is ilyen hangok Magyarországon.
Vagy Kárpátaljáért, csak hogy a Ukrajna tekintetében.
Vagy éppen ja, arról aztán meg különösen is sokat, egyébként teljesen alaptalanul szerintem, de mégis sokat kezdtek el fantáziálni arról, hogy tulajdonképpen a miniszterelnök úr azért nem szidja annyira ezt a putyini megszállást, mert a háttérben már megalkuttak Kárpátaljáról, ami persze egy komplett baromság, de mégis előjön, és bizonyos értelemben azt is lehet mondani, hogy jól hangzik, hogyha valaki szereti az összeesküvés elméleteket, akkor ez egy könnyű pálya kitalálni ilyen őrültséget. Tehát azt szeretném így röviden válaszolni, hogy az irgalom a diplomácia területén, a nemzetek, államok közötti együttműködés területén óriási csapást szenved el ebben a háborúval, és egyáltalán nem tudom, hogy hogyan lehet majd ezeket a sebeket begyógyítani, hogy hogyan tud visszatérni újra a két állam közötti kapcsolat, illetve egyáltalán Európa és Oroszország viszonya hogyan tud visszatérni a diplomácia normális medrébe, és ami még drámaibb, és talán a Református Rádióban a hallgatókat is foglalkoztatja, engem nagyon foglalkoztat, hogy hogyan lehet visszatérni az elveszített valláshoz. Ugyanis itt a nemzeti érdekek, úgy is lehet mondani nacionalizmus, mind az orosz részről, mind az ukrán részről maximálisan vallási, egyházi módon alátámasztott, és a háborút, az ellenségeskedést, a bosszúállást, azt nem csak mondjuk így diplomáciai, vagy nem csak államvédelmi, alkotmányos kötelességnek, hanem egyben vallási kötelességnek is tartja. És most hiába gondoljuk mindannyian, hogy jogosan, hogy Oroszország a ludas, és az orosz ortodox egyház tért le a keresztény vallás útjáról azzal, hogy támogatja Putyinnak az agresszív politikáját és az általa indított háborút Ukrajna ellen, akkor is a megtámadott fél vallási közösségei, Epifáni pátriárka rá van kényszerítve arra, hogy ne tagadja meg a hitét, és mégis megáldja a honvédő fegyvereket. De a honvédő fegyverek is életeket oltanak ki. Tehát ez annyira fölszítja azt a 19. századi vagy 20. század első felében lévő dilemmát, hogy a keresztény eszmerendszer és a nacionalista nemzeti eszmerendszer hogy viszonylik egymáshoz, és azt látjuk, hogy addig, amíg a diplomáciának az útján vagyunk, addig tudunk beszélni az ortodoxián belüli harmóniáról, illetve a felekezetek közötti harmóniáról, de abban a pillanatban, hogyha nagyon súlyos sérelmek érzik a nemzeti öntudatunkat, összetartozásunkat, határainkat, vagyonunkat, önbecsülésünket, akkor ez képes átugrani a keresztény gondolatot, és ez határozza meg a cselekményt.
Mivel Református Rádióban vagyunk, csak egy megoldási javaslat, úgy tudom, hogy a protestáns teológia szerint egyébként sem lehet tárgyakat megáldani, hanem csak az embereket, tehát talán protestáns szemmel lesz könnyű feloldani, hogy már csak nem is lehetne sem fegyvert, sem motort, sem épületet megáldani. Viszont tovább viszem a gondolatot. Nem gondolja úgy, tanár úr, hogy az irgalom az egyébként a gyengeség jele, és mondjuk Oroszország nem akart gyengének tűnni, ezért rúgta föl ezt az évtizedek óta meglévő, inkább diplomáciába vetett irgalmas bizalmat és ösztönt.
Különböztessük meg Putyin elnök saját narratíváját, attól a narratívától, ahogyan az elemzők tekintenek Putyin elnök gondolatvilágára. Az elnök saját narratívája az egy orosz birodalmi narratíva, a cároknak, illetve Leninnek, Sztálinnak a narratívája, a nagy Oroszország narratívája, amely büszke, amely a rendszerváltás következtében eleve óriási csapást szenvedett, hiszen számos ország kivált a Szovjetunióból, összedőlt a Szovjetunió, nem csak Európa felé nézve, hanem végig a határai mentén, vagyis a nagy Szovjetunióból lett egy megcsonkított Oroszország. Ez már eleve vért kiált, ellensúlyozást kiált, és akkor még tetejébe azokban az országokban, amelyek kiváltak a nagy Szovjetunió szerető öleléséből, ami egyébként halálos ölelés volt ezeknek az országoknak, tetejébe ők csatlakoztak a hidegháború során kialakult hatalmas tömb küzdelemben a másik félhez. Kijöttek az egyik sarokból a ringbe, és átálltak a másik sarokba, a NATO-ba. És ráadásul a NATO pedig szintén valószínűleg örökölve a második világháború utáni a hidegháborús reflexeket, a fegyverkezési verseny, stb. Reflexeit, ott is telepít, ott ebből a logikából fakadóan telepíteni kezdtek különböző hadi állomásokat azokba az országokba, amelyek korábban a Szovjetunióba tartoztak, vagy pedig szatellita államok voltak, mint például Magyarország, vagy Szlovákia, vagy Bulgária. És akkor ez volt az, amikor itt még Ukrajna is, hogy úgy mondjam, beállt a sorba, és még Ukrajna is a NATO csatlakozást és az Európai Unióhoz való csatlakozást kezdte el feszegetni, és még Ukrajnába, na akkor itt, hogy úgy mondjam, Putyin narratívája szerint eldőlt a borjú, és azt mondta, hogy ez már olyan, és itt a lényeg, olyan mértékben fenyegeti Oroszország létét, hogy megelőző csapásként világossá kell tenni Amerika számára, a NATO számára és Európa számára is, hogy itt az ellenséges hatalmak, a NATO, Európa átléptek egy határt. Ez a putyini narratíva.
Mindezek alapján, amit most elmondott, megbocsátható, és akkor soroljunk ide az elmúlt évtizedekből nehéz történelmi helyzeteket. Holokauszt megbocsátható, Trianon megbocsátható, Szebrenyica megbocsátható.
Ha azt értjük megbocsátáson, hogy jóvá hagyjuk az elkövetett bűnöket, akkor nem bocsátható meg, sőt, akkor tilos megbocsájtani. De ha azt értjük megbocsátáson, hogy különbséget tudunk tenni az elkövetők személye és az elkövetett tettek között, ha azt értjük megbocsátáson, hogy dacára történteknek, ezeknek a szörnyű történteknek lemondunk a bosszú állásról, azért, hogy ezeknek a szörnyű tragédiáknak örököseiként, akár áldozati oldalon, akár tettes oldalon lehetséges legyen a konstruktív, szolidáris társadalmi együttélés, amit én konvivenciának nevezek, akkor viszont azt mondom, hogy nem csak megbocsátható, hanem meg kell bocsátani.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Máté Tóth András valláskutatóval, az MTA doktorával hallhattak beszélgetést az irgalomról, nemrég megjelent könyve az Irgalom kultúrája című kötet apropóján. A riporter Hegedűs Márk volt.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, hamarosan 7 óra következnek a hírek, maradjanak velünk.
Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.